Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
Köszöntöm újra a Trend FM hallgatóit, ez a Sportérték, én Hadusfalvi Polett vagyok, és következő vendégem Tóth Krisztián, olimpiai bronzérmes, valamint világbajnok és Európa-bajnoki ezüstérmes cselgáncsozó. Köszönöm szépen, Krisztián, hogy elfogadtad meghívásomat, és üdvözöllek a műsorban.
Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Az első kérdésem az inkább így a sportpályafutásod elejére utalna, hogy miért pont a judó sportágat választottad, és mikor?
Igazság szerint ez egy teljesen véletlenszerű helyzet volt, elég energikus kis srác voltam, és mindenféleképpen olyan iskolát kellett választanunk, ahol sportok vannak, ugye, ezen belül küzdősportok. Amúgy hozzátartozik a történethez az, hogy akkoriban a szomszédunk az Török Boldog volt, Bogyi bácsi, ugye, az egyik leghíresebb kézilabda szövetségi kapitány Magyarországon, és látta bennem azt a fajta jövőképet, hogy azt az energiát, amit én a famászással, meg a kertátrendezéssel töltök, azt konvertáljuk át valamilyen sportágba. Igazság szerint az, hogy a küzdősport az miért redukálódott le küzdősportra a választási lehetőség, az abban rejlik, hogy az óvodában az elég sokat verekedtem. Nem mindig én voltam a kezdeményező, de azért bele tudtam menni itt a csinyekbe, minyekbe, úgyhogy voltaképp kötelező volt a küzdősport. Így kerültem a Csanádi Árpád általános iskolai gimnáziumhoz, ugye, akik akkor kollaborációban voltak a KSI-vel, és ott a judót szemeltük ki először. Őszintén meg kell, hogy mondjam, hogy édesanyámnál biztos, hogy vannak valahol olyan képek, ahol ilyen karate állásba állok egy fehérőbe a legelső judóruhámmal, mert voltaképp fogalmam sem volt, hogy mi az a judó. Én egyből arra asszociáltam, hogy ez karate lesz, ütünk, rugunk, csípünk, harapunk, és hát ugye útközben derült ki, hogy dobások, illetve földharc van benne.
Nem csalottál?
Nem. Meg hát nyilván azért az eleje ennek az, hogy most az ember sportágat választ, ott nem arról fog szólni az egész, hogy hú, itt most olimpiába gondolkodunk. Energialevezetésnek elképesztően jó volt, mozgáskoordináció fejlesztésnek így visszatekintve, nyilván akkor 7 évesen az ember még ezzel nem foglalkozik. Nagyon szuper volt, egy tök jó vázat adott az embernek, ez szerintem a mostani felnőtt koromban is nagyon látszik, hogy egy jó kiállást mondhatok magamévá, és így benne ragadtam. Jó volt a társaság, jó volt az edzői brigád, jó volt az egésznek a légköre, eléggé komfortos volt az, hogy hoztak, vittek minket az iskolából kis busszal reggeli, illetve délutáni edzésre, tehát az egész az annyira kompakt volt, és annyira szuper, hogy hát lényegében ott maradtam, és idén a 24. évem az, hogy judózok.
És csapatsportágakban akkor soha nem gondolkodtál, vagy esetleg más sportágakat nem próbáltál ki?
Csak úgy próbáltam ki sportágakat, hogy kiegészítési jelleggel. Természetes az, hogy az embernek a karrierjében vannak hullámzások. Volt, amikor nagyon szívesen letettem volna a judó ruhát. Az volt a szerencsém, hogy a szüleim azt mondták, hogy majd 18 éves korom után esélyek, amit akarok, addig szépen, hogyha már ennyi energiát meg időt belőltem, akkor judózzak. Úgyhogy ott nagyon-nagyon kellettek ahhoz, hogy ne hagyjam abba a sportot. Nagyon szívesen fociztam volna, de hát azért ahhoz elég zömök vagyok. Nyilván minden fiú szívesen focizna, vagy hát a fiú 90%-a.
Persze.
Viszont utólag, mikor megjött a Covid, akkor ugye nem lehetett zárt térben edzéseket tartani, illetve edzeni. És nagyon sok judós csapattársam átment rögbizni. És akkor még a rögbi az mehetett, lévén, hogy ugye szabadtéri. És imádtam. Tehát,
azért vannak közös vonások a judóban, az kontakt.
Csodálatos volt. Tehát az engem telibe eltalált minden értelemben. Tényleg ezek a kontaktok, ütközés, nincs lacafaca ott, azért nyugodtan oda lehet menni a másikhoz és megkérdezni, hogy ő ezt most miért így látta, vagy mi történt. Hát most nyilván eléggé burkoltan fogalmaztam. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon férfias sportágnak tartom, és az, hogy pluszban, hogy van benne effektív egy labda, és csapatszinten megyünk, hát az fergeteges. Tehát ahhoz tudnám egy kicsit hasonlítani, mint amikor régebben az emberek lovakkal, meg ugye kardokkal háborúztak, és akkor mentek a csatába, és egymás mellett bandukoltak. Imádtam. Tehát, hogy nagyon-nagyon szeretem. Nagyon szívesen vissza is mennék amúgy. Nyilván az olimpiai évében ezt azért nem szabad annyira megrizikóztatni. Meg hát én a 100 halombattaiakkal voltam, és azért a Csömörről egy szép távolság, mondjuk hetente kétszer-háromszor, de biztos vagyok benne, hogy még vissza fogok térni egy pár játék alkalmára, vagy kedvére, mert nagyon-nagyon szerettem.
És említetted, hogy azért értek olyan kudarcok, amikor azt gondoltad, hogy akkor jó, vége. Hogyan tudsz ezekből kimászni? Van, ami motivál téged, mondjuk a mindennapi során, vagy családod, vagy hogyan léptél ki ezekből a gödrökből, úgymond?
Hát szerintem alapvetően, ha kudarcokról beszélünk, nyilván Rióban volt, ahol harmadik vagy negyedik számú voltam a világranglistán, vagy a kiemelési pozícióban, és éremért mentem volna, és nem igazán sikerült, és amikor ugye végeztem a versenynapommal, akkor ott a délután pont a napokban beszélgettem valamelyik barátommal erről, mert kíváncsi volt arra, hogy mi volt Rióban, meg hogy éreztem akkor ott magam. Ott volt egy akkora törés az életemben, hogy arra a napra tettem fel mindent, arra a napra készültem hosszú éveken keresztül, és nem foglalkoztam az utána történő dolgokkal.
Nem gondolkodtál akkor utána, hogy és mi lesz.
Ott egy akkora űr keletkezett bennem, hogy tényleg így ültem az olimpiai faluba, hogy úristen, most tudtam, hogy meg fogják műteni a vállamat, arra már majdnem két éve vártam, tehát az is kétséges volt, hogy vissza tudok-e menni az élsportba, és néztem magam elé depresszív hangulatban, hogy te jó, most mi fog történni? És az idő begyógyította. Tehát nyilván volt egyfajta célom, az olimpiai érem. Tudtam azt, hogy valószínűleg ciklikusság miatt 4 év múlva megint lesz olimpia, abban pont belebuktam már 5 évet.
Igen, erre mindjárt rátérünk.
Tehát, hogy a ciklikusság miatt érdemes benne maradnom a sportban. Hál' Istennek a válműtétem jól sikerült, tehát szép lassan visszakapozkodtam, és folytattam, ott abba hagytam. De azt tudom csak tanácsolni azoknak, akik ilyen mély ponton vannak, vagy kudarc utáni helyzetben, vagy állapotban, hogy próbálják meg elengedni, tehát tanuljanak belőle, elemezzék, rágják át, hogy mi történt, vagy hogy miért történt, és tessék tovább menni. Nagyon közeli célokat állítok fel magamnak. Tehát nem szabad most már, idén fogom tölteni a 30-at, nem szabad most már csak abban gondolkodni, hogy hú, olimpia. Nekem már abba kell gondolkodnom, hogy szerezek még egy Grand Prix érmet, egy Grand Slam érmet esetleg, a VB-n még egy jó helyezés, minél szebb, annál jobb. Tehát, hogy fel kell állítani ilyen havi, két havi kis célokat. Nem is biztos az, hogy feltétlenül sportág specifikusnak kell lennie, legyen ez esetleg a civil életben, sportág mellett, vagy bármi ilyesmi, de valamibe kapaszkodni kell, mert annyira távoli célokról beszélünk, hogy elfogy az ereje, mire odaérünk.
Persze, ez egyértelmű. És akkor Rio után Tokió az azért eredményes volt akkor, viszont ugye, hogy élted meg azt, hogy 2020-ban bedobták, hogy akkor hát egy év múlva rendezzük meg, mert azért a sportolóknál ugye ez kétfajtaképpen hathat, gondolom én. A sportolóra valaki pozitívan éli meg, mert mondjuk volt egy olyan alanyom, egy úszó hölgy, a Sebestyén Dalma, akinek akkor még nem volt kvótája. Tehát neki ez olyan szempontból jó volt, hogy következő évben már szerzett kvótát és kijutott. Viszont vannak azok, akiknek megvolt már a kvótájuk, viszont eltörlik egy, vagy eltolják egy évvel, azért az negatívan is hatott egy sportolóra.
Én pont a B oldalon voltam. Tehát nekem már megvolt a kvótám, és nem csak ez volt akkoriban kardinális az életemben. Akkor terveztük a második gyerekvállalást a feleségemmel, azt is egy évvel tolni kellett, ugye. És egy kicsit a kezdetleges részébe visszatérve, nem az volt először, hogy az olimpiát egy évvel tolják, hanem az volt, hogy lehet, hogy törlik. Nem tudják, hogy lesz, vagy
ja,
nem lesz.
Ja, igen.
És az abszolút rosszul érintett. Tehát akkor megint egy csőd közeli állapotba kerültem. Gábor, Páncél Gábor az edzőm, az mindig hangoztatja is, hogy nagyon jó lett az, hogy nekünk egy évet tolták az olimpiát, mert hogyha 2020-ban megtartották volna kényszerből, akkor olyan mentális állapotban voltam, hogy valószínűleg nem lett volna belőle érem. Tehát összességében azért én jól jöttem ki a helyzetből, de nagyon-nagyon hektikus volt az az időszak. Ekkor jött a rögbi, az valamilyen szinten életbe tartott, ekkor jött be egy új elem a felkészülési stábhoz, a Járdán Tamás személyébe, mint mentálkócs, amire szintén azt tudom mondani, hogy ha Tamás nincs, akkor nincs olimpiai érem, tehát ő húzott vagy rángatott ki a gödörből.
És vele még mindig együtt dolgoztok, tehát igen. Azóta is töretlenül.
Abszolút. Tehát egy kis mellékszálként a Rio és a Tokiói olimpia között az a legnagyobb különbség, és szerintem azért lett eredményes a tokiói felkészülés, mert akkor még, hogy fogalmazzak?
Nem volt erre egyfajta igény, úgymond?
Nem is az, hogy nem volt, részben nem volt rá igény, nyilván ez az én oldalamról is, úgy 22 voltam, és azt hittem, hogy a világot arrébb tolom, hogyha ha kell, tehát semmi problémám nem volt ezzel. De akkor még nem úgy tudtam beleállni a táplálkozási kérdésbe, a mentál kérdésbe, a preventív jellegű gyógytornába, vagy nyújtásba, tehát akkor tényleg hajlamos az ember azt hinni, hogy bármi történhet, semmi probléma nincs. Persze. Lefogyok 5 kilót, 6 kilót egy nap alatt, senkit nem érdekel. voltak éppen, hogyha levágják a kezem, visszanőtt. Tehát tényleg ebben a helyzetben voltam, és a Tokióira meg egy nagyon-nagyon jó szakmai stáb összeállt. Elfogadtam azt, hogy nem leszek fiatalabb, elfogadtam azt, hogy kell az eredményhez az, hogy több szakember foglalkozzon velem, és hál' Istennek egy nagyon jól összekovácsolt csapat képződött ebből a helyzetből, és ennek köszönhető az olimpiai érem. Tehát ezt is mindig hangoztatom, hogy én a jéghegy csúcsa vagyok, én voltam, aki ment, én szereztem az érmet, de sokkal több lábon áll, mint az emberek látják, ugye. Tehát kellenek hozzá többiek is, és szerintem ez még a mai napig eléggé keveset van hangoztatva így a sportolók társaságában.
És mit gondolsz, hazánkban mennyire népszerű a judó sportág most jelenleg?
Globális értelemben a judo az nagyon előkelő helyen van. Tehát szerintem a küzdősportok most, ha a ketrecet nem veszük bele, tehát ugye az MMA-t, akkor talán a legnépszerűbb a világon. A legtöbb országban űzik, a legtöbb létszámban rendelkezünk. Tehát például mondjuk egy birkózáshoz, mint testvérsportunkhoz képest szerintem sokkal előkelőbb helyen vagyunk világszinten. Magyarországon viszont én azt vettem észre, vagy azt érzékelem, ez abszolút saját gondolatmenet, tehát hogy nehogy valaki megkövezen érte, hogy na, mit olvastam, vagy kitől hallottam ezt. Mivel nagyon nehéz sportágról beszélünk, ezért egyre kevesebben választják. És ugye itt abszolút nem garantált az, hogy te eredményes leszel. Tehát lehet, hogy te edzel heti 10-et, írdatlan csúcsformában vagy, és amikor eredményt kellene hozni, akkor nem tudom, hogy van egy rossz napod, vagy nem vagy felkészülve mentálisan, és kivágnak a teremből. Tehát szerintem ezt nagyon sokan így most kicsit így a sportág ellen beszélek, de ugye racionálisan látják. Én nagyon szeretem a judót, az eredménytől függetlenül nagyon sok mindenre megtanítja az embert. Tehát én nem is kifejezetten azért mondanám most a hallgatóknak, hogy hú, a gyermekek, vagy az unokák, vagy esetleg a fiatal felnőttek kezdjenek el judózni, mert olimpiai érembe kell gondolkodni, hanem azért, mert ténylegesen egy magabiztos jó kiállást fog tudni adni, és biztosan kamatoztatni fogja a civil életben is az ember. Tehát ez egy több komponensű dolog, és tényleg csak javasolni tudom az eredménytől függetlenül, effektíván már bocsánat, a versenyzéstől függetlenül. De tényleg visszatérve rám, nagyon nehéz sportágról beszélünk, és abszolút nem garantált az, hogy az ember kimagasló eredményt fog benne elérni. Szerintem ezért egy kicsit visszaesett. Arról nem is beszélve, hogy ugye a tau sportágak, hogy megérkeztek ott, meg aztán, tehát mondjuk egy judóról nem tudom én most jelenleg hány tízezer forint, abból venni egy kéket, venni egy fehéret, egy övet. Nehéz versenyezni azokkal, ahol egy kicsit könnyebb ez a helyzet.
És azért azt se felejtsük el, hogy nemzetközi szinten ugye vannak az azeriek, grúzok, törökök, akik azért utánpótlás korúakként sokkal jobb eredményeket tudnak elérni, mert megnézel egy 10 éves magyar kisfiút mondjuk, vagy 10 alatt, és megnézel egy azerit, azért a testfelépítésében is látszik, hogy ő nem feltétlen néz ki 12 évesnek mondjuk, tehát, hogy nagy szakállas, erős, stb. Tehát, hogy ilyen szempontból szerintem az utánpótlásban hazánk annyira, tehát, hogy meg kell küzdeni, hogy ott legyél az élen.
Igen, hát megint Gábornak a kulcsmondatait fogom tudni itt ellopni. Az azeriek frankó tejet isznak. Gábor úgy fogalmazott, igen, hogy mi fehér vizet iszunk, vagy nem tudom én, hogy fogalmazott pontosan.
Tej.
Igen, tehát hogy az egyik az, hogy teljesen más a tápértéke az ottani kajáknak, mint mondjuk itt Közép-Európában. A másik, amit te is említettél, hogy eléggé akceleráltak, vagy hát ugye ők így, igen, effektív így születnek genetikailag. Arról nem is beszélve, hogy például Grúzia egy, mondjuk körülbelül egy, szerintem egy 4 milliós ország lehet, nem akarok óriási butaságot mondani, de ott plusz-minusz 1 millióba lehetünk valahol. És mivel ott van egy nemzeti sportjuk, ami ugye birkózás, kifejezetten grúz birkózás, onnan már csak egy köpés átlépni.
Igen, akkor arra épül minden.
És igen, tehát nagyon jó az alapjuk, ugye, tehát ott mindenki birkózik. Amíg mi rúgtuk a bőrt a suliba, ők össze-visszaverik egymást a homokba birkózva egy övvel. Tehát mivel nagyobb a szórás, azért nyilván sokkal jobban ki tudnak jönni azok az ügyesen gyerekek onnan, mint ott, ahol sokkal kevesebben kezdjük el, és ugye az is szépen amortizálódik ki az évek során. És itt még van egy kulcs része ennek a területnek, hogy hát azért ők szeretnek sumákolni az útlevelekkel. Tehát,
nem feltétlen annyi.
Igen, nekem pont volt egy ilyenem, 2009-ben volt egy ifi világbajnokság itthon, én második lettem, 94-es születésű vagyok, és egy orosztól kaptam ki, aki 93-os volt papíron, és rá 2 vagy 3 évre bedőlt, hogy ő amúgy 90-es.
Jézusom!
Most akkor, tehát most ha az ember így gondolja, jó, 4 év elenyésző.
Hát de azért annyi idősen.
De a gyerekeknél azért az, tehát amikor én 15 évesen küzdök egy 19 évessel, az már nagyon-nagyon sok. Mert az, hogy 23 éves vagy 27 éves, az, azt mondom, hogy az már egy korrigálható dolog, de ténylegesen. Tehát, hogy sose felejtem el, mindig ellentétesen a szőrnövekedésre borotválkoztam, hogy úgy nézzek ki, mint a grúzok, és alig vártam, hogy kicsit pehesedjek, és már húzogattam felfel az arcomon a borotvált.
És meg lesz az érem.
Hogy, igen, meg lesz az érem, de legalább, ha nem is lesz meg az érem, legalább borostám legyen. Igen, tehát itt több sebből vérzik ez a dolog. Nehéz velük felvenni a versenyt. Mm-hmm. És tényleg itt arra is ki lehet ítélni, hogy hú, itt most már van e-sportűrület, tényleg nagyon sokan elmennek csapatsportra. Egyiket sem szeretném degradálni véletlenül sem, ahogy ezt valaki beleértse itt a mondandómba. Viszont mondjuk egy Azerbajdzsánban nincs annyi lehetőség sportolni. Ott azért mondjuk az 5-6-7 sportákból választanak, és akkor ebben elég sokan a judót választják.
Mm-hmm. Kicsit térjünk rá az elmúlt évre. 2023 az egészen sikeres évnek mondható számodra, hogyha fogalmazhatok így, hiszen Grand Prix versenyet, 2 aranyérmet szereztél, azt hiszem, Grand Prix.
Fogalmam sincs.
Én összeszámoltam. 2 arany, 1 ezüst és 1 bronz, illetve az Európa bajnoki bronzérmedet is 2023-ban szerezted. Egészen jó kilátásaid vannak szerintem, ezek alapján én úgy láttam a Párizsi olimpiára, és nem mellesleg most februárban szintén egy ezüst érmet szerezte az egyik Grand Slam viadalon. Egy ponttal maradtál le az aranyról, ez mennyire bosszant téged?
Hát eléggé.
Gondoltam.
Főleg, hát igen, evés közben jön meg az étvágy. Nem indult jól a napom úgy, tehát eléggé nyögvenyelős volt a napom,
akkor
de
ahhoz képest
szerintem egy nagyon jó szériát futottunk. Sikerült megvennem egy olyan franciát például, akitől az elmúlt két meccsen kikaptam, tehát ott muszáj voltam már egy kis revansot venni, és a döntőben egy azeri ellenfelemmel küzdöttem, ha már itt Azerbajdzsánról beszélünk,
hát
Bakuban ráadásul, tehát elég nehézkes volt a helyzet, tök jól elfárasztottam, aztán hibáztam egyet, és a Golden Score-ba, tehát ugye az aranypontba kikaptam. Ez nálunk azért benne van, tehát azt kell, hogy mondjam, mindig kérdezgetik, olimpia jellegűen, hogy hú, milyen színű érem lesz, meg hú, mondom, először is legyen érem,
igen.
Tehát azért nagyon nagy dolog, ha már van egy érem, és az, hogy milyen színű, az ténylegesen napfüggő. Tehát az annyira minimális dolgokon múlik egy-egy meccs, egy-egy helyzet, egy-egy szituáció, hogy figyelj, szerintem 10-15 ember a világranglista elején, az 5% különbséggel bírunk. Nem nagyon van olyan kirívó eset, aki mondjuk szerintem egymás után sorozatban 3 versenyt megnyer. Mm. Uh-huh. Tehát az még előfordult, hogy úgy nyert 2, de mondjuk az, hogy végigverik 90 kilóba egy ember a mezőnyt, olyan szerintem nagyon régen volt.
És milyen komolyabb versenyek lesznek még a Párizsi olimpiáig, amik mondjuk, oké, neked megvan a kvótád már, viszont mik a következő céljaid így az évben?
Jövő héten megyek Linzbe, az egy osztrák Grand Prix, aztán Antaliába megyek egy Grand Slamre.
Mi a különbség a kettő között, ha már itt járunk, Grand Slam vagy Grand Prix?
Igen, hát a Grand Slam az egy kicsit előkelőbb helyzetben van, vagy hát magasabb pozícióban, több pontot is ad, általában sokkal nehezebb. Tehát a Grand Prix-ket szokták megkapni azok az országok, akik csatlakoznának az LGFS ilyen World Tour-os versenysorozathoz, és X idő után, amikor a Nemzetközi Szövetség látja azt, hogy erős versenyt tudunk rendezni, vagy tud éppenséggel az aktuális ország rendezni, megfelelő létszámmal, jó lebonyolítással, akkor ott lehet kérni egy átminősítést Grand Slamre, annak magasabb a licenszdíja is, de több pontot ad például az olimpiai ranglistában. Tehát mondjuk a Grand Prix 700 pontot ad az aranyérem, a Grand Slam pedig 1000, és arányosan így csökken az egész. Egy szó, mint 100, a Grand Slam az egy valamivel nehezebb verseny, mint a Grand Prix.
Ja, értem. Tehát akkor lesz mindkettőből.
Igen, és természetesen lesz a kontinens viadal, illetve a világbajnokság. És utána már az olimpia.
És jó, ez hülyeség megkérdezni, most már ugye beszéltünk
róla.
Nem az, hogy hanyadik leszek, hogy a felkészülésed az olimpiára, az olimpia specifikus most a felkészülésed, vagy inkább a Grand Slamekre törekszel, és aztán majd, hogyha közeledik az olimpia, akkor...
Nem, tehát százalékosan kellene beszélnem, azt mondanám, hogy most ilyen 80%-os állapotban vagyok. Uh-huh. Én úgy gondolom, hogy az ilyen Grand Slamre, Grand Prix-re elég egy kis csiszolással, természetesen ez is napfüggő. Valamilyen formaidőzítést kellene csinálni az EB-re és a VB-re. Az, hogy miért fogunk csinálni, azt majd az edzőmmel fogjuk leegyeztetni, hogy mennyire kellene oda belendülni, mert a VB és az olimpia között nincs olyan sok idő.
Ezt akartam kérdezni.
7 vagy 8 hét van talán, tehát hogy...
Közeli.
Igen. Hát nálunk most már az, tehát az, hogy a judo ennyire előkelő helyen van az olimpiai programban és a világ sportjai között, az azért van, mert mi rengeteget utazunk. Mm-hmm. Tehát ténylegesen 2-3 hetente van egy-egy olyan verseny a világ különböző pontján, ami nagyon komoly pontszámokat ad a ranglistánba, és voltak épp kötelező utazni, mert hogyha az ember nem megy, vagy sok ilyet kihagy, akkor ugye visszacsúszik a ranglistán. Igen.
Sok mindent tudnék még kérdezni, viszont az időnk lejárt. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Sok sikert kívánok neked mind az EB-n, VB-n, Grand Prix-n.
Ez volt a Sportérték. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.